Az utókor azonban meglátta a szenvedélyes útkeresések nyomán született művek között a maradandó értékűeket, és Vajda János legszebb költeményei kulturális örökségünk részei. Technikai szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, az utóirat című verset elmondja Sárosi Attila.
Vajda János, utóirat. Bezárom én is már a boltot, napomnak vége, kész a mérleg. Nem maradok hazám adósod, mi tőlem telt, megtettem érted. És te nekem nem adtál semmit, bár csak szívem volt minden kincsem, de azt odaadtam kicsinyenként. Ott már úgy tetszik, semmi sincsen. Kimért inséges volt a kosztod, mint fegyencházi gazdasszonynak. Frankfurtiakban ettem kócot, amellyel puskát tisztítottak. Nem tartozom leányaidnak, kiket dicsőíték versekben. E földi édenből enyém csak úgy festve volt, és azt megfizettem. Aszult helyett, mitől a holtak egy pillanatra föltámadnak, ihattam rendszerint csak olyat, mitől gyöngébbek szörnyet haltak. Szó, ami szó, tagadhatatlan, nem kényeztettél semmiképpen. Azért ki mégse fogtál rajtam. Nem rendítettél meg hűségben. De engedd, adjak egy tanácsot. Kinek mit adsz, tartsd jobban számon, mert végre nem lehetlen, mások elrettenhetnének példámon, hogy úgy eresztesz el magadtól, mint gazdagház fukargazdája, ki a szegény utast, még egy jó pohár borával sem kínálja.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
...2022. szeptemberében elindítottunk egy közös rovatot a Krisna völgyel, hogy a Civil Rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente, szombaton reggel 8:30 táján hallható, ahogy most is. Ma a faültetésről, az őszi-téli faültetés dilemmájáról, illetve a klímaváltozással való összefüggéséről beszélgetünk, és köszöntöm a telefonvonalon a Pártadászt, Pőce Vilmost, Krisna-völgy környezetgazdálkodási vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Ugye hosszú idő után, ha nem is olyan rettenetesen hosszú távon, nagy időtávon, de volt tél, volt hó. Hogy érintette önöket, hogy végre havazott és rendesen havazott?
4 évszakos mesékeltövi területeknek a időjárásához hozzátartozik ez a téli hótakaró, ami nagyon jó volt sok szempontból. Nyilván nem lehetünk elégedetlenek, de ez sajnos még mindig nem pótolja az elmúlt 7-8 esztendőnek a téli csapadék hiányát, viszont mindenképpen egy normális időjárási tevékenységnek mutatkozott.
Milyen kézzelfogható eredményei lehetnek ennek?
Ugye a beszivárgás a talajba a téli csapadéknál a legfontosabb. Ez pótolja a talajvíztestet, és a felszín alatti vízképzetnek a feltöltéséhez mindig a téli csapadék járul hozzá nagy mennyiségben. Mi a nyári csapadéknak a döntő része, több mint az egyharmada az elpárolog, egyharmadát rögtön hasznosítja a növényzet, és csak egy harmada az meg általában elfolyik a felszínen, és egy nagyon pici hányad tud lejjebb szivárogni a mélyebb rétegekbe, talajrétegekben.
Önök ugye egy hatalmas faültetési programot hajtottak végre, összesen 67 ezer fát és cserjét ültettek el. Milyen fák voltak és cserjék ezek?
Ennek nagy része csertölgy, illetve kocsánytalan tölgy volt, vagy gyümölcsökkel, vénit szillel kiegészítve. Kisebb hányadban volt a puhafás területekre, a vízzel borítottabb területekre éger, szürkenyár, rezgőnyár, tehát hazai fajok, és egy nagyon kicsi hányadban még akász csemete is került a talajba. Ennek a mennyiségnek a fele az korábbi erdősítéseinknek a pótlására szolgált. Ott ugye minden évben van az elültetett csemetékből egy bizonyos hányad, ami nem ered meg, és akkor annak a pótlását, hogy megfelelő egyetszám legyen egy területen, azt el kell végezni. A másik része, ami nagyjából a fele ennek a mennyiségnek, az új erdőtelepítésre szolgált, ahol kimondottan mezővédő erdősávokat telepítettünk, és ehhez használtuk fel ennek a mennyiségnek a másik felét.
Ugye köztudottan a tölgy, bármelyik tölgy egyébként, tehát nem gyorsan növő fajta, tehát hogy tervezik, hogy mikorra fogja ez betölteni a funkcióját?
Mint a mény az első pillanattól betölt egy funkciót, de nyilván mint fás vegetáció az hát ugye a 10. évtől kezd jobban látszani. A csertölgyek azok általában korábban megindulnak fejlődésnek, tehát nagyobb a produktivitásuk, de olyan 4-5 éves korban lehet már látni a fejlődésüket igazán. Ettől függetlenül, mint mezővédő erdősávok, ugye a cserjék részvételével is nagyon komoly szerepet töltenek be, mint élőhely. A legtöbb énekes madárnak egy fontos élőhelyet adnak, és nyilván egy gazdag rovalvirágnak is. És már az első 5 évben is adnak egy olyan hasznot is, mint a széltörés, vagy az árnyékoló hatás, legalább kisebb távolságon, és ennek is jótékony hatása van. Ezeket egyébként kaszálókba telepítettük, ezeket az erdősávokat, tehát ott a kaszálónak az ott lévő lágyszárú növényzetet is erősíti a jelenlétük. Uh-huh.
Több szervezet is hirdetett téli fásítási akciót, de önök az őszi ültetés mellett tették le a voksukat. Miért?
Mind a klímaváltozás, mind a hagyomány szerint is a legjobb ültetési időszak az az őszi, főleg a november és december eleje időszak, mert ilyenkor nagy mennyiségben szabad gyökérrel ültetünk csemetéket, akár gyümölcsfa csemetét, vagy akár erdészeti csemetéket, vagy díszfákat. És hát ez nem más, mint azért egy elég erőteljes beavatkozás a növény életében, hiszen a gyökérzet nagy része az eltávolításra kerül, amikor kiemelik a növényt, és amikor rátültetjük, akkor utána, bár nincsen lomb az ilyenkor a lombhullató növényeken, de rögtön az ültetés után elkezdődik egy gyökérfejlődés. A 4 Celsius foknál magasabb a talajhőmérséklet, már pedig novemberben még és december elején is még ez a hőmérséklet van, akkor a gyökérképződés, a finom gyökérképződés az beindul. Ennek akkor van jelentősége, amikor tavasszal kitavaszodik és gyorsan melegedésnek indul a levegő, akkor a növényeknek már kijön a levélzete is, és ebből beindul a párologtatás. Mindig meg kell, hogy előzze a gyökérfejlődés. Ugye abból azok tudják felvenni, azon keresztül tudják felvenni a nedvességet. És hogyha ez párhuzamosan kell, hogy történjen, már pedig tavaszi ültetésnél párhuzamosan történik, akkor nem tud olyan mértékben gyökérzetet fejleszteni a növény, és sokkal kitettebb lesz a szárasságnak.
Igen.
Szárasságnak.
A csebetéket önök nevelik?
Részben igen, kisebb részben saját faiskolánk is van, másrészt pedig környékbeli csemetekertektől szerezzük be a szükséges ültetendőt.
Ugye nyilván, és említette is, hogy fontos szerepe van ezeknek a fáknak a klíma változás lassításában. Miben tudják még önök ezt a klímaváltozást lassítani, illetve mintát adni, hogy lehet lassítani?
Hát itt ugye nagyon kicsi térségről beszélünk, hiszen amin mi gazdálkodunk, az alig több mint 300 hektár, és klimatikus hatásra gyakorolni valamilyen változást, az jóval nagyobb léptékben lehetséges. Mi a ránk eső hatásokat tudjuk tompítani ezzel, és elsősorban a fásítással, cserjék ültetésével, illetve a gyepeknek a javításával. Ez ugyanis a csapadéknak a helyben tartását segíti, és ez a legkomolyabb elérhető helyi kis léptékű hatás, amit mondjuk meg tudunk tenni. Mindenképpen az egyre szélsőségesebb eloszlású csapadékot azt meg kell próbálni helyben tartani, és annak nyilván a kipárolgása az egy mikroklímát fog teremteni, amit a növények oldanak meg, hogy azt ráadásul azt a párát azt helyben is tartják, egy erdőben, hogyha egy erdős területre bemegyünk, akkor sokkal több pára van a levegőben, és ennek nyáron érezzük is a kellemes hatását.
Ugye a csapadék megtartás, illetve hát visszatartás, ez kimerül önöknél, így a fásításban, gyep erősítésben és egyebekben, vagy vannak ilyen fizikai műtárgyak is, amivel próbálják a vizet hosszabb távon ott tartani?
Hát ez két részre bontható, a felszín és a felszín alatti vizekről való gondoskodásról, amelyek valamilyen szinten összefüggenek. A felszíni vizeket azt tározókkal mi is megfogjuk, tehát ott igen vannak kisméretű zöldzárógátak, amivel a területünkön folyó kis patakot azt feldúzzasztjuk, és helyben több vizet tartunk így a felszínen. Másrészt a beszivárogtatás, a talajvíznek a vízpótlása, az pedig a domboldal, a lejtős területeknek a lejtőirányra merőleges művelésével, ha mennyiben művelte a domboldal, az is segíti, hogy mondjuk a lefutó csapadék az be tudjon szivárogni jobban, illetve mesterségesen tudunk olyan kis barázdákat nyitni, a lejtőirányra merőlegesen, főleg a szintvonalak mentén, amelyek szintén megállítják a lefolyó csapadékot. De ugyanezt a szerepet tölti be egyébként a fásvegetáció is, az is megállítja az utoló csapadékot.
Nagyon szépen köszönöm, hogy újra rendelkezésünkre állt. Párta Dászt, Pőce Vilmost, Krisznavölgy környezetgazdálkodási vezetőjét hallották az elmúlt percekben. További jó munkát, jó egészséget kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little
Hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A Kansat egy műholdépítő verseny középiskolásoknak, melyet a Magyar Asztronautikai Társaság, de nehéz kimondani, Asztronautikai Társaság szervez idéni már negyedik alkalommal. Január 17-én került sor az idei verseny egyik fontos állomására, a műhold találkozóra. Dudok Dávid interjúja következik.
A Civil Rádióban folyamatosan és nagyon szívesen foglalkozunk a Kansat versennyel, ahol középiskolások építenek műhold szimulációkat. Január 17-én, azaz most szombaton volt a műhold találkozó. Erről kérdezem a következő percekben Szikke Jönna Krisztinát, szervezőt, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesét. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, Szervusz, Dávid, Székelynek Krisztina, és üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen volt ez az esemény? Ha jól értesültem, és jól láttam a képeket, akkor nagyon sokan voltak ott, középiskolások, mentorok, persze a szervezők is, és már hoztak eszközöket és a diákok.
Igen, fantasztikusan jól sikerült a találkozó. Minden évben, ugye ez már a negyedik verseny, és minden évben ez a leglátványosabb esemény a versenynek, mivel a versenyzők ilyenkor már elhozzák magukkal a félkész eszközeiket, illetve hát most már vannak olyan versenyzőcsapataink, akik évek óta részt vesznek, és hát ők már nem is annyira félkész, hanem már nagyon látványos eszközöket hoztak magukkal. Nagyon sokan eljöttek, és hát hadd dicsekedjek el, hogy azért ebbe a versenybe egészen rekordszámú csapat regisztrált, és 113 csapatunk indult a versenyen, és nagyon sokan elhozták most az eszközeiket közülük.
Milyen segítséget kapnak egy ilyen alkalommal a diákok? Biztosan izgulnak, hogy hogyan fog majd működni az eszközük. Mi az, amit tudtok segíteni? Ilyenkor gondolom előadásokat is hallhattak ezzel kapcsolatban.
Igen, többen megkérdezték már az évek során, hogy mi a titka annak, hogy a 25 vagy 27 ország közül, ahol Kenset verseny van, a miénk kimagaslóan sok diákot és csapatot vonz. Összehasonlíthatjuk a környező országok, akár nyugat-európai országoknak a versenyző csapat létszámával is, és kimagaslóan sok csapatunk van minden évben, egyre több. És azt hiszem, hogy az az egyik titka ennek, hogy mi nagyon sok mindent adunk a verseny mellé a diákoknak. Tehát nem csak meghirdetjük a versenyt, aztán várjuk őket, hogy akkor kiválaszthassuk közülük a legjobbakat, hanem adunk, egyrészt ugye a találkozókat megszervezzük, másrészt rengeteg sok képzést tartunk nekik mindenféle témában, ami releváns lehet az eszköz megépítéséhez. És itt nem csak műszaki dolgokra kell gondolni, hogy rádiókommunikáció, meg forrasztási gyakorlat, meg szoftverírásnak a trükkjei, hanem soft skills, csapatmenedzsment, határidők betartása, másodlagos küldetése, kiválasztása, tehát rengeteg témában segítünk nekik.
Ez egy komoly verseny, aminek rendteletesen komoly tétje is van, de a hangulat is jó szokott lenni egy-egy ilyen eseményen, ez gondolom most is így volt.
Abszolút, abszolút. Annyira gyorsan eltelik ilyenkor ez a nap, hogy a végén mindig kérjük a versenyzők, hogy hadd maradhassanak még egy kicsit, mert ennek ez az egyik lényege ennek a versenynek, amit mindig hangsúlyozok is minden lehetséges alkalommal, hogy megpróbáljuk átadni azt az érzést ezeknek a középiskolásoknak, hogy egyrészt ők vetétársak, de amellett kollégák is valahol, hiszen ugyanaz a szenvedélyük, ugyanaz az érdeklődési körük, vagy hasonló, és próbálják meg elképzelni, hogy milyen az, amikor néhány év múlva mondjuk együtt járnak egyetemre, esetleg egy helyen dolgoznak később, és ők át is érzik, és már kollégákként kezelik egymást. Tehát segítenek egymásnak, tanácsot adnak egymásnak, annak ellenére, hogy hát ők valahol a versenyben vetélytársak.
Hol tart most a verseny? Nagyon lázasan készülnek tehát ezek a műhold szimulációk, de jön a következő határidő, amikor már bizonyítani kell, hogy működik.
Most a második mérföldkő előtt állunk, tehát egy mérföldkövet már teljesítettek a csapatok, illetve hát egy részük. 67 csapat jutott túl az első mérföldkövön, és most készítik a második dokumentációt, amiben bemutatják a készülő eszközt, és egy videót is mellékelnek hozzá a tesztek bemutatásával, a csapat bemutatásával. És ez alapján, a második mérföldkő alapján választják ki a bírálók, illetve a zsűri azt a 10 plusz 2 csapatot, akik közül ugye 10 döntős és 2 tartalék, akik április elején eljöhetnek a döntőbe, és megmutathatják, hogy mit tudnak.
Beszéltél-e esetleg versenyzőkkel, hogy érezték magukat ezen a találkozón, és mit emeltek ki, hogy mi a legerősebb, vagy miért érdemes eljönni egy ilyen találkozóra?
Hát majd szeretnénk egy kis videót is bemutatni, ami a találkozón készült, és abból azért sok minden ki fog derülni, ez remélem jövő hétre elkészül, és akkor a YouTube csatornánkra ki tudjuk tenni. Ezt szokták hangsúlyozni a diákok, amikor a visszajelzést adnak, hogy hihetetlenül jó érzés nekik, hogy a kapcsolati hálójukat építhetik, és hasonló érdeklődésű diákokkal kerülnek kapcsolatba, és össze tudják hasonlítani, hogy az ő tudásuk, az ő szintjük, az ő készültségi állapotuk hol tart a többiekhez képest.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, és persze minden csapatnak szurkolunk. Mi lesz, tehát említetted a következő mérföldkő, hogy már írni kell egy dokumentumot arról, hogy működnek ezek az eszközök, mikor várható a döntés, és ha jól tudom, akkor már a döntő is formálódik.
Igen, készülnek ezek a dokumentumok. Ezek nagyon komoly műszaki leírások tulajdonképpen, amik az igazi űripari projekteknek a mintájára készülnek, természetesen jóval kisebb. Rövid, tehát kisebb terjedelemben, de ugyanazt a módszert követik, hogy mindent dokumentálnak, ami történik az eszköz fejlesztése során, és ezt egy rövid, maximum 20 oldalas dokumentumban, plusz egy maximum 5 perces videóban kell bemutatniuk, ami azért nem könnyű, hiszen nem egyszerű röviden leírni valamit, amivel nagyon-nagyon-nagyon sok órát eltöltöttek. És ez alapján február közepén kell ezt benyújtani, ez alapján a zsűri március elejére fogja eldönteni azt, hogy kik jönnek a döntőbe, és ezt a listát, ezt március 7-én a harmadik találkozón fogjuk közzétenni, akkor jelentjük be, hogy kiket várunk majd április, hát úgy néz ki, hogy 10-11-én a kétnapos döntőben.
Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Hol tájékozódjunk a versennyel kapcsolatban? Az előbb már a YouTube csatornát említetted.
Hát egyrészt ugye a versenynek van egy honlapja, a kensetverseny.hu honlap. Másrészt a Facebookon is van egy oldala, és az Instagramon is szoktunk videókat és képeket közzétenni. Mindegyiknél a kensetverseny felhasználó névvel lehet megtalálni.
Köszönjük szépen, Székely Anna Krisztina volt a vendégünk. A 2026-os Kenszet verseny műhold találkozójáról beszélgettünk. Minden jót kívánunk neked, szia!
Köszönöm szépen a szervezőtársaim nevében is, és természetesen szeretettel várunk a következő találkozón, illetve a döntőn is.
Köszönjük szépen, köszönöm! Szia!
Szervusz, viszont hallásra!
I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Sherry Lane.